Sziasztok! Ez itt a Spirocast, a spirodalom.art podcast adása
Sarasvatival,
Jayantival
és Nandagópával. Sziasztok! A 2022-es évad 10. adását halljátok, amelynek témája bátorság és félelem. A mai adásban egy olyan vendéget hívtunk, Keserő Aranka Sarasvati személyében, aki most talán azt lehet mondani, hogy jó példáját adta a bátorságnak, vagy a bátor cselekedeteknek. Ugyanis, képzeljétek el, az történt, hogy a közelmúltban, nem egészen egy hónappal ezelőtt egy új jóga stúdiót nyitott. De most manapság, amikor másról se hallasz, mint hogy ez az uszoda bezár, azt a könyvtárat nem nyitják ki, hát most tavaszig, de aztán lehet, hogy soha többet, vagy bizonyos intézményeket korlátoznak, színházakban például csak hétvégén vannak előadások, vagy akkor se. Szóval egy ilyen időszakban nyitni egy új jóga stúdiót, hát az egy bátor cselekedet. Különösen akkor tűnik bátornak, ha azt is hozzávesszük, és tudjuk, hogy Sarasvati egy biztos és elismert pozíciót adott föl azért, hogy gyakorlatilag egy saját jóga termet nyisson, és ez adta az ötletet ahhoz, hogy amikor erről a témáról beszélgetünk, hogy bátorság, félelem, akkor őt hívjuk meg, mint vendéget. Először szeretném kicsit bemutatni Sarasvatit, illetve megkérni, hogy mutatkozzon be. Ugye annyit lehet tudni rólad, hogy nagyon régóta, talán 16 vagy még annál is több éve oktatsz jogát. Te vagy a jogaszigetek alapítója, vagy legalábbis az első jogaszigetnek az egyik alapítója, társalapítója. Magyar Jogaoktatók Szövetségének sokáig voltál az elnöke, és egészen a közelmúltig a Sivananda Jóga Központnak az igazgatója is voltál. Egy picit szeretnélek arról faggatni, hogy hogyan találkoztál a jogával, Sarasvati? Hogyan jött az az életedbe?
Igen, ez egy vicces kérdés, mert maga a fizikai találkozás az, hát az a vicces történet, mert hogy ugye, hát én nem akartam jogázni, ezért szegény anyukám feláldozta magát, és beteg lett sok ízületi gyulladással, és tulajdonképpen hát azt hallottam, hogy a jóga erre jó. És akkor elvittem jogázni, hát ugye ez 1995 környékén történt. Hát akkor nem volt azért még olyan sok jogázó hely, mint manapság, és a Móricz Zsigmond körtérre vittem őt, ugye Kispestről rendszeresen. És akkor hát ugye valamikor mi ezt nyáron kezdtük, és akkor minden jó volt, mert ugye jó idő volt, 7 órát tudtam lent sétálni, olvasgatni a téren. De aztán jött az ősz, és egyre hidegebb lett. És akkor gondoltam, hogy hát, enye fene, bemegyek én is erre a jóga órára. Hát és így történt. És hát aztán persze, amiatt döbbenetes volt, mert hát azelőtt azért azt tudni kell, hát a viccről tulajdonképpen, hogy én egész életemben ezt kerestem. Csak addig nem tudtam. Tehát én gyerekként koreográfus szerettem volna lenni, nagyon szerettem táncolni, tényleg versenyeken is részt vettem, nemzetközi versenyen is, most tényleg ez csak így zárójelben, 3. helyezetet értem el, és, de akkor is az volt bennem a vágy, hogy valahogy boldoggá szeretném tenni az embereket, és hogyha eltáncolok nekik egy történetet, vagy létrehozok más táncosokkal együtt egy csodálatos történetet, akkor az feltölti és boldoggá teszi az embereket, és ezt a csodát akartam valahogy elérni. És akkor, amikor ott jogáztam a jóga órán, hát ott éreztem meg azt, hogy ez nem csak mozgás, ott valami a háttérben is történik. És akkor hát így kezdtem el tulajdonképpen jogázni, így kezdtem hazatalálni.
Sorsszerű volt akkor a találkozás, ezt lehet mondani. Vagy ha jogául mondanánk, akkor karmikus.
Igen.
Hogyan alakult ebből ki a jógasziget? Ugye azt kell tudni, esetleg a hallgatók között biztosan van olyan, aki nem ismer személyesen, hogy a Santi Jóga szigetet alapítottad, és néhány év alatt gyakorlatilag 4-5-6 hasonló szellemiségű, és nyilván ugye Sivananda jóga vonalat követő jóga stúdió, jóga sziget alakult, és hát javíts ki, ha nem jól mondom, de én azt képzelem, vagy úgy látom, hogy a tanítványaid nyitották ezeket a jóga szigeteket. Ez hogy történt? Egy kicsit erről
mesélj. Hát kezdetben valóban így volt, és hát sokkal több jóga sziget nyílt. Már én sem tudom megszámolni, de 10 vagy akár 10 fölött. Csak hát az idő vasfoga, ugye azért nem mindenkinek sikerült, tehát nem mindenki tudta ezt fenntartani, vagy megőrizni. Hát igen, szóval azért, hogy elkezdtem, és rájöttem, hogy tulajdonképpen én mindig is ezt kerestem, akkor azért utána így 10 évet még keresgéltem, és bolyongtam a jogázó helyek világában, és nagyon sok jogitól tanultam, és tényleg nagyon hálás vagyok nekik, és aztán hát végül is bekeveredtem a Sivananda Joga Központba, most csak így tényleg nagyon röviden próbálom elmondani. Ugye ott akkor elvégeztem 10 év után a jogaoktatói képzést, és ahogy befejeztük rögtön, tehát májusban levizsgáztunk, és októberben megnyitottuk a Santi Joga szigetet, mint a béke szigetét. És hát ez volt 2006, és 2010-ben nyíltak meg az első jóga szigetek, az első, abban az évben rögtön 3. És valóban ők a mi tanítványaink voltak, tehát hogy ők is hát annyi inspirációt kaptak így a mesterektől, hogy ők is elmentek az oktatóképzésre, és aztán mondták, hogy hát tulajdonképpen ők is ugyanezt szeretnék csinálni, mint a jóga szigetek. És akkor hát velük létrehoztunk egy jóga szigetek alkotmányt, amiben lefektettünk, hogyha valaki szeretne jóga szigetet nyitni, akkor hát mit kell vállalni, minek kell megfelelni, és hát milyen belső indítatás kell ehhez.
Milyen?
Hát természetesen a legfontosabb ugye, hogy a Sivananda tanításokat szeretnék képviselni. Tehát nagyon röviden összefoglalva ennyi. És ugye, aki nem ismeri, Sivananda mester alap tanításait szavanként, hogy hogyan lehet elérni a boldogságot, ugye, mert így említettem, hogy ez volt az én motivációm, hogy boldoggá tenni az embereket. Az úgy hangzik, hogy szolgálj, szeress, adj, tisztulj, meditálj, valósítsd meg önmagad, vagyis teljesedj ki, és ehhez jön még 2 szó, légy jó, tégy jót. Tehát, ha valaki úgy érzi, hogy ezeket szeretné megvalósítani, mint jógaoktató, és természetesen hát ehhez akkor kell Sivananda a jógaoktatói végzettség, akkor körülbelül hát röviden ennyi a lényeg. És akkor hát így elindultak ugye a jóga szigetek.
És hogy lettél a Jogoktatók Szövetségének az elnöke?
Hát ugye a Magyar Jogaoktatók Szövetsége az 2007-ben alakult, tehát egy évre rá, hogy én jogaoktató lettem. Én is ugye részt vettem ott az alapításon, csak mint tag. Az akkori első ülésen Omkára Veres András lett megszavazva az MIS elnökének, és ha jól emlékszem, akkor ő 3 évig vitte, és utána lemondott. És hát már akkor is így kért, hogy esetleg én is hát vállaljak komolyabb szerepet, de hát akkor én még nagyon tiltakoztam. Akkor ez a guru parampara még nem annyira nyílt ki a szívemben. És akkor hát eltelt jó néhány év, amikor szintén megszólított, hogy hát jó lenne, hogyha a tagságban ugye többet vállalnék, és hát most fog lemondani ugye a titkár, és esetleg jelölhetnének engem is. Na, ott addigra már nyilván már fejlődtem egy kicsit, és akkor már úgy tekintettem erre a felkérésre, mint a tanítomtól, ugye, aki előttem jár, és nagyon tisztelem, hogy hát nem mondhatok nemet, mert ez nekem akkor megegyezik a, mintha Sivanna mester mondaná, hogy hát Szaraszvati kedves, légy szíves. És akkor mondtam, hogy jó, legyen így. Meg is szavaztak, és akkor hát így talán 2 évig voltam akkor így a szövetségnek a titkára. Aztán ugye az akkori elnök is hát eljött, hogy ő szeretne lemondani. És akkor ugye amikára mondtam, hogy hát készülj, mert még lehet, hogy te leszel az elnök, és mondtam, hogy hát az már biztos, hogy nem. Persze megint jött az egóból, csípőből a válasz. De hát nyilván aztán utána megint beláttam, hogy attól már, hogy elvállalom a jelölést, az még nem jelenti azt, hogy meg is fognak szavazni. Tehát legyen meg úgy, ahogy te akarod, drága jó uram. És akkor hát így is történt, és akkor hát meg volt a közgyűlés, és akkor ott állok, és akkor egyszer csak kiderül, hogy hát engem szavazott meg a közösség, és mások nyilván így örülnek ilyen dolognak. Én meg azt hittem, hogy ott elsüllyedek, és így mondtam magamban, hát ez most megtörtént. Hát és most mit kezdjek én ezzel? Azt sem tudom, hogy mit kell csinálni egy ilyen egyesületben, mint elnök. De nagyon szépen, tehát ez 3 napig tartott egyébként, tényleg így 3 napig vívottam, és teljesen magam alatt voltam, de hát itt jött a csoda megint, hogy egyszer csak volt egy szép álmom, és hát ott megértettem tulajdonképpen, hogy ez úgysem az én akaratom volt, és hogyha a teremtő ezt így gondolta, hogy ez az én feladatom, akkor erőt is fog hozzáadni. Na és akkor utána felébredtem, és már minden rendben volt, és már jöttek is a telefonok, a megkeresések emberektől, amiben segíthetnek. Mindenki tisztult, mert az ő segítségükkel tulajdonképpen hát megtudtam, hogy hogyan, mit kell csinálni a papírokkal, tehát meg egyáltalán mi a teendő egy egyesülettel, tehát hogy tényleg, ahogy felvállaltam, ugye, hogyha a bátorságról beszélünk, akkor már itt is több bátorság szóba jött, és ahogy az ember ugye átadta magát, beleállt ebbe, akkor magától jött minden segítség.
Beszéljünk egy picit a közelmúltról is, ugye a Sivananda Jóga Központnak a vezetője, igazgatója voltál, és most te ezt a pozíciót ott hagytad, hogy nyithass egy saját jogázó helyet. Erről egy picit mesélnél nekünk? Szóval ez is egy nagyon bátor tett, tehát az bevezetőben is említettem, főleg manapság, akkor mindenki ugye a rezsidémontól fél, meg a csökkenő kereslettől fél, nyilván nem alaptalanul, meg egyébként is annyi mindentől lehet félni, mert ezt kapjuk folyamatosan, tehát kapjuk a félnivalót. Tehát egy ilyen időszakban egy bátor tett igenis megnyitni egy új jóga stúdiót. Hogy jött az indítatás, az inspiráció, a bátorság honnan jött ehhez?
Nem azért nyitottam jóga stúdiót, mert magamnak akartam egy jóga stúdiót, mert tulajdonképpen a bátorság alapja az a szándék, és a félelem alapja is tudjuk, hogy a gondolat és a félelem pedig a hozzá kapcsolódó érzelem. Ugye spirituális emberként azért, hát hallottuk a tanításokban az első szót, hogy szolgálj, tehát amióta ugye én találkoztam a Sivananda tanításokkal, tehát mondjuk 2005 óta, tehát azért nekem ez egy nagyon nagy szerepet tölt be az életemben, és valóban hát szeretnék ugye eszköz lenni és adni az embereknek, mert ahogy mondtam, ez már valamilyen gyerekkorom óta bennem volt. Igen, tehát hogyha akkor tudunk félni, amikor a saját, hát amikor ugye a nevünkkel, a munkánkkal, a szerepeinkkel azonosítjuk magunkat, és jön valami változás, hát akkor az ember ugye félti tulajdonképpen a megszokott kényelmét. Nem is biztos, hogy kényelemben él az ember, de akkor is, ami van, azt megszokta, és attól fél. És sajnos a változás természete az félelemmel jár.
De miért
Nem is
vajon?
félelemmel, hanem ami a, tehát fájdalommal, igen, tehát maga a változás, az átalakulás fájdalommal jár, tehát a változásnak ez a természete. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a teremtés része a változás, és magának a teremtésnek pedig az öröm a természete. Tehát, hogy valahogy, hogyha az ember ezt így észben tartja, akkor könnyebben beleáll a változásba. Tehát ez nekem nagyon sokat segít. Aztán szintén még nagyon fiatalon volt egy mondat, ami nagyon sokat segített nekem mindig, hogy az egyén sorsa, az sosem függ a gazdasági és politikai helyzettől. Úgyhogy ezt szintén nagyon üzenem a kedves embertársainak, hogy tehát ne tegyük magunkat függővé. És nyilván akkor mit csináljunk, ugye ez a kérdés, hogy ne tenném magam függővé, hiszen attól függök. Hogy hogyan éljük a hétköznapjainkat úgy, hogy ne rettegjünk a politikai és gazdasági változásoktól, hogy nem a mi elképzeléseink szerint alakulnak a dolgok, és nekünk változni és alkalmazkodni kell. Hát ez az egyik kulcsmondat, hogy alkalmazkodj, mert hogyha ellenállsz, akkor megint csak fájdalom van. Hát akkor van a tagadás, az ellenszembe, a rossz érzés, és akár egy gyűlölet, és félelem is kialakulhat belőle, tehát alkalmazkodj. Tulajdonképpen nekünk annyi a dolgunk, hogy ott és ahol vagyunk, mindig tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, a tőlünk telhető legjobban, és a végeredményt meg próbáljuk rábízni a teremtésre. Ugye már mondtuk, hogy a teremtés meg a természete az öröm.
Nagyon érdekes, mert nyilván ezeket most a jogikus és védikus tanítások alapján is mondod, és erről egy Seneca mondás jutott az eszembe, ami úgy szól, hogy vezeti a sors az akarót, de vonszolja a nem akarót.
Jaj, de szép.
És tulajdonképpen ugyanoda jut. Csak az egyik esetben a hajánál fogva rángatták végig az életén, a második eset, vagy az első esetben pedig hát gondoskodva vezették.
Igen.
És ugyanerről van szó, én azt gondolom.
Említetted ugye, hogy alkalmazkodni kell, illetve hát, hogy a változás az fájdalommal, meg aggodalommal jár, de ugye ezek mind bennünk vannak, tehát ezek ilyen tudati állapotok. És ugye, hogy nem szabad szembe menni vele, mert abból gyűlölet is fakadhat, és én azt gondolom, és szerintem nálad is ez nagyon fontos lehetett, hogy ettől függetlenül, tehát jó, nem megyünk szembe vele, alkalmazkodunk, de kell lenni valami olyan táptalajnak, bizalomnak, hitnek, ami alapján tudsz menni az úton.
Igen, sajnos ezt nem tudjuk kikerülni.
Ezt én is akartam kérdezni, hogy ahhoz, hogy ezeket a félelmeket leküzdjük, vagy hogy bátrak legyünk, amire majd még mindjárt térjünk egy kicsit vissza, hogy ez micsoda, de hogy ehhez feltétlenül kell, hogy valamiféle hittel bírjon az ember? Tehát csak az lehet bátor, aki hisz, vagy csak az küzdheti le a félelmet, aki hisz? Hogy
igen, sajnos erre egyértelmű válasz van, az igen. Persze az, hogy miben hiszünk, az már egy más kérdés. Jó, tehát mit értünk hit alatt? De hát, hogyha nem hiszünk önmagunkban, ez az első, ugye, amiben hinnünk kellene, hát akkor nem tudunk semmit sem megvalósítani. Szóval hit nélkül nem létezik. Hát most gondoljunk bele, hogy most a tudományos fejlődések is, stb. Tehát, hogyha tényleg a tudósok, hogyha nincs bennük hit abban, hogy ők valamit létre tudnak hozni, hát akkor hozzá se fognak, és akkor nem jön létre semmi. Tehát valóban a teremtéshez ez hozzátartozik, hogy legyen hited önmagadban, és akkor hát nyilván a a jogikus vagy védikus tanítások szerint, ugye ott azért több hit is van, tehát hogy higgy önmagadban, hidd a tanítód vagy a mestered szavában, és higgy a szentírásokban, tehát hogy ezek még hozzájönnek, de hát ugye ezek már a mi gyakorlataink. De először is mindenféleképpen el kell hinnünk, hogy képesek vagyunk változni, képesek vagyunk változtatni az életünkön, és akkor így tudjuk megtenni az első lépést.
Ugye Sivananda mester egyébként azt mondja, hogy a félelem oka az a ragaszkodás, ugye ezt rágának nevezi a szanszkritül, és amíg a ragaszkodás ott van, ugye te is erre utaltál, hogy még lehet, hogy nem is ér kényelmesen az ember, így fogalmaztál, de azt már tudja, ismeri, megszokta, és akkor inkább ahhoz ragaszkodik.
Így van.
És a félelemnek a legyőzési módja Sivananda mester szerint az a, és nyilván a védikus tanítások szerint is, hogy ez a ragaszkodásnak a felszámolása. Na de hát hogy lehet felszámolni a ragaszkodást?
Hát ide sajnos a végső megoldás, ugye az megint csak a hit, tehát ide kéne eljutnunk, hogy csak így tudom elengedni a dolgokat. Most egy kicsikét talán visszakanyarodnék ugye az előző kérdéshez, mert hát ide passzol, ugye nagyon jól, tehát hogy tényleg kívülről úgy tűnt, hogy most Saraswati elérte a földi pályafutásának a csúcsát.
Hát igen, mert ezt mondjuk el, hogy ugye a Sivananda, most nyilván nem vagyok elfogulatlan, mint Sivananda joga gyakorló, de azért a Sivananda tradíció az egy nagyon elismert és magas szinten elismert tradíció Magyarországon. Na most ennek a zászlós hajó intézményét vezetni, az valóban azt gondolja az ember, hogy egy jóga oktatói karriernek ez a csúcsa.
Igen, hát én magam is ezt gondoltam, hogy ez egy tényleg valóban egy óriási megtiszteltetés volt, és örömmel is álltam bele, de sajnos hát az élet meg a sors az viszont mutatta, hogy sajnos mégsem vagyok a helyemen, tehát mindenféle balesetek jöttek, egészségek, fájdalmak hosszú sorozata, és hát be kellett látnom valahogy, hogy úgy látszik, hogy nem vagyok a helyemen, tehát nem tudom azt a szolgálatot, amit hát ugye, ahogy mondtam, gyerekkorom óta is éreztem, hogy tennem kell, tehát hogy mégsem tudom valahogy ott ezt megtenni. Hát nyilván forog a sors kereke, ugye egy ilyen központ vezetése az több emberen is áll azért természetesen, és lehet, hogy még hát nagyon szerettem volna, ugye, hogy Omkárának is tényleg azt az örömet megszerezni, hogy ő vissza tudjon vonulni, hogy tudjon most már tényleg csak a saját fejlődésére foglalkozni. De valahogy hát nem sikerült, és akkor hát egyre inkább éreztem, hogy hát nem vagyok a helyemen. És hát tényleg most ezt így kívülről nézve, hát ugye azt gondol az ember, hogy na, itt a végállomás, minden jó és rendben van. És hát egyszer csak jött belülről egy erő, hogy föl kell állni. Szóval akkor még semmit nem tudtam, hogy... Tehát ez nem egy megtervezett dolog volt, ez tulajdonképpen egy nap alatt így lezajlódott bennem, hogy most kell fölállni, most kell kilépni a semmibe, és teljesen rábízni magam a sorsra, hogy mit akar tőlem, és úgy szolgálni tovább az embereket, ahogy ő akarja. Tehát itt is volt egy óriási bátorság, de nyilván hát ezt csak úgy szabad tenni, tehát hogy a bátorsággal hozzájárul a kedvesség is, továbbra is ott van a szolgálat, tehát nem pikpakot hagy az ember mindent, hanem hát ezt úgy teszi, hogy azért minden szépen és jól menjen tovább, és természetesen hát továbbra is a közösség része vagyok, és továbbra is tanítok ott is, és ott is szolgálom a közösséget, De hát ezt éreztem, hogy ez nem elég. Ezt tapasztaltam meg, vagyis hát ezt éltem meg, hogy tényleg, hogy ha teljesen csak így elengedem magam, kizuhanok. és ennyit tudtam, hogy biztos, hogy megjön az, hogy mit kell csinálnom. És az volt a meglepő, hogy tehát ez nagyon gyorsan bekövetkezett. És ehhez tényleg ez kellett, hogy az ember teljesen rábízta magát a teremtésre. Nem tudtam, hogy mit fogok csinálni, de nagyon gyorsan pörögtek az események, tehát, hogy tényleg jött ilyen felajánlás, olyan felajánlás, minden szépen lezártunk, és ahhoz képest 2 hét múlva, hát megnyílt ez a jogázó hely. De úgy, hogy nem terveztem.
Tehát nem volt előkészítve a váltás
nem.
előtt. Ahogy Szeneka is mondta, az akarót oda vezették a következő állomásra.
Így van, tehát tényleg ezért nagyon hálás vagyok, hogy ennek tanulja lehettem. Tehát, hogy ez tényleg működik. De azóta is sokszor vizsgálnom kell önmagamat, hogy még mindig így csinálok, még mindig így vagyok jelen. Tehát, hogy azért ennek tulajdonképpen egy folyamatos hozzáállásnak és jelenlétnek kell lennie. Tehát nem csak addig, amíg ezt így megtapasztaltam, hanem hát most is minden nap, minden pillanatban. Hát ez egy komoly, komoly feladat és komoly munkát igényel.
Tehát ez egy önismereti munka. Nekem igazából a másik következtetés, amit szerintem itt érdemes lenne kihangosítani, hogy oké, kell a hit a félelem legyőzéséhez, meg a bátorsághoz, de hát kell hozzá az önismeret. Tehát ahogy mondtad, ugye a jeleket fel kell ismerni, és abból tudni kell következtetéseket levonni, mert ez nem történik meg, akkor csak a ragaszkodás marad.
Igen, így van.
Ugye már régóta jársz az úton, megtaláltad azt, amit egész életedben kerestél, tehát számomra nincsenek különbségek, hogy a központ vezetője voltál, hogy voltál vezető jógaoktató, mert számodra mindig, és én azt gondolom, hogy most általánosíthatunk is, hogy ebben a filozófiában a szolgálat az, ami a kulcs szó, és hogyha azt az ember teljes odaadással végzi bármilyen pozícióban, mert azt gondolom, hogy ez a szó is, hogy pozíció, ez egy ilyen ráagatott valami, mert valahogy azért meg kell különböztetni teljesen jogosan, de pontosan ezért tudsz te ráérezni és bízni a teremtőben és a vezetésben, mert nálad ez az elsődleges, vagy legalábbis számomra ez így jön le.
Hát igen, köszönöm szépen, tényleg. Tehát igen, tehát ragaszkodhatunk a pozíciókhoz is, meg a rangokhoz, meg a hírnévhez bizony, és nagyon fontos, hogy ez ne alakuljon ki. Igen, 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 valóban. Tehát, hogy eleinte, tehát amikor, vagy bárhol is, még amikor az MIS elnöke is voltam, hát akkor sem egyszerűen nem jött a számra az, hogy én azt mondjam, hogy Keserű Aranka Szaraszvati vagyok, az MIS elnöke. Vagy most is, tehát nagyon nehezembe esett, mert tudtam, hogy most viszont vannak olyan helyzetek, amikor ezt ki kell mondanom, hogy a központ vezetője vagy igazgatója, de nekem ez mindig nagyon nehezemre esett, mert tényleg egyszerűen sosem akartam ezekkel a pozíciókkal azonosulni, hanem tényleg csak annyit szerettem volna mindig tenni, hogy ahol vagyok, akkor hát ahova rakott a sors, akkor ott hát megtenni mindig azt, amit tudok, és ezzel hát boldoggá tenni az embereket, vagy szolgálni őket.
Beszélj még egy kicsit a bátorságról. Ugye megbeszéltük, hogy ugye a félelem az a ragaszkodással függ össze, vagy az a gyökere, de hogy akkor mi is az a bátorság?
Nagyon-nagyon jó, mert ugye ezek is össze tudnak mosódni, ezek a fogalmak. Tehát például, hát a félelmet akkor mivel lehet legyőzni? A ragaszkodást? Hát ahhoz kell egy bátorság, hogy elengedjek. Ugye a ragaszkodást azt el kell engedni, el kell oldani, na és ehhez kell a bátorság. Na de mit nevezünk bátorságnak? Tehát amikor meggondolatlanul cselekszik valaki, hát akkor az nem bátorság, az vakmerőség. És ugye hát most megint sajnos ilyen jogikus szavak jönnek, hogy ő azt a tamasz guna, vagyis a tudatlanság, vagy a felelőtlenség ereje hatja át. Tehát az abból táplálkozik. Tehát ez a vakmerőség és az önzésből fakad, ugye? Tehát ott nincs önzetlenség. Vagy például, hát mondhatjuk ugye a rajaszt is, amikor meg a vágyaink hajtanak minket, tehát megint csak egy önös érdek van a háttérben, és akkor ugye ebből hozom a döntésemet, és úgy cselekszem, és akkor az is esetleg bátorságnak tűnik, mert tűzön vizen átviszek mindent, csak közben rombolok, és átörök mindenkin. És a harmadik, amit a tisztaság gunából születik, na az a bátorság, amikor félreteszem önmagamat, és másokat helyezek előre, és azt szerint cselekszek. Értitek? Tehát, hogy azért is elindítottam ki az elején, hogy nem azért nyitottam a jogastúdiót, mert magamnak akartam egy jogastúdiót, hanem hát ez így adta magát, és jött azért, hogy tovább tudjam teljesíteni azt, amit úgy érzem, hogy amiért most erre az életre születtem, hogy tényleg az embereket szolgálhassam, és segítsek nekik megtalálni a bennük lakozó boldogság forrását.
Szóval a bátorság az nem egyenlő azzal, hogy valaki nem fél, hanem ez több annál. Egyébként erre találtam egy nagyon jó kis Szokratész idézetet. A bátor embernek tisztában kell lennie a bátorságot szükségessé tevő minden tényezővel. Ugye ő azt mondja, hogy a bátorsághoz a kardinális erényeket is ismerni kell, mint igazságosság, mértékletesség és bölcsesség. Tehát ezek nélkül nincs bátorság. Ő azt mondja, hogy az állatok például nem lehetnek bátrak, legalábbis emberi értelemben, mert az csak egy ösztönös cselekvés, amit az állat végrehajt, az ember viszont akkor bátor, ha ezeket az erényeket is birtokolja hozzá. Ugye ez nagyon hasonló ahhoz, amit te is mondtál.
Igen. Ez is nagyon szép idézet volt, köszönöm szépen.
Hát ebből is látszik, hogy igazából végső soron egy igazság van, és azt különböző bölcsek különböző helyeken és korokban lehet, hogy kicsit máshogy fogalmazták meg, de attól még a lényeg ugyanaz.
Igen, és még nagyon hálásak lehetünk, hogy ha figyelünk, hogy ezeket mind meg is tapasztalhatjuk, mert az élet tényleg minden pillanata erről szól, hogy hát, hogy ezekre ráébredjünk, felismerjünk, és hát próbáljuk ugye ezeket az erényeket, amiket most itt éppen felolvastál, ugye szépen lassan kifejleszteni, és ahogy ezeket fejlesztjük ki, ugye úgy csökken bennünk a félelem, a harag, a negatív gondolatok, és így tovább.
Hát ez oké, ez könnyű mondani, hogy fejlesszük ki ezeket az erényeket, ugye itt mindig az a nehéz, hogy de hogy. Most erre van egy rövid válasz, szerintem azt biztos azt fogod mondani, hogy hát jogázzunk, de egy picit beszéljünk már arról is, hogy akkor oké, jogázzunk, de most attól mitől lesznek nekem ilyen erényeim, hogy most leülök törökülésbe, és koncentrálok a homlokom közepére, vagy megpróbálom a fülem köré tekerni a lábamat, ilyen mindenféle ászanákat kivitelezni, hogy ez kívülről hát vagy látványos, vagy vicces. Aki jól csinálja, annak az esetében látványos, az én esetemben inkább vicces, de hogy mégis akkor hogyan segít a jógázás?
Beszéltünk már a boldogságról, és akkor én azt mondanám, hogy minden, ami ehhez hozzá kapcsol, tehát összeköt a boldogsággal, akkor az jóga. Tehát, hogy ugye elsőre az embereknek a kitekerés és nyakunk köré tekert lábak jutnak eszünkbe, holott ugye, hát ez sem cél. Tehát ez a jogában nem cél. A cél az az örök boldogság, a napi 24 óra minden pillanatában a boldogság megélése, ez lenne a célunk. És hát nyilván ez akkor tud megvalósulni, amikor az önismeret útján ugye eljutottam oda, hogy ki vagyok én, és nincs. És hát akkor ugye eltűntek ezek az összes negatív benyomás, amiről már korábban beszéltünk. Na de hát akkor hogyan tudja igen az ember tényleg ezeket a, tehát magát, a békét, a nyugalmat, az örömet, a kiegyensúlyozottságot így a hétköznapjaiba megteremteni? Hát erről szólt tulajdonképpen maga a jóga eszköztára. És szerencsére ez olyan hatalmas, hogy hát mindenki azzal kezd, most idézőjelben természetesen nem egészen így van, de ahhoz tud nyúlni, amihez éppen van képessége, hajlama, kedve idézőjelben. Tehát még ha csak az ászanákkal kezdünk, hát abból is gondoljunk bele, hogy az ászanáról azért már manapság mindenki tudja, hogy ez egy olyan gyakorlat, ami egy tulajdonképpen egy statikus testhelyzet. Tehát fölvesz az ember egy pózt, és megtartja. Hát nyilván ott folyik a belső küzdelem, ugye? Tehát az izmoknak tartani kell, a gravitáció húz, lélegezni kell egyenletesen, és még van egy fókuszpont, amire figyelnünk kell. Tehát, ha már csak ezt megnézzük, akkor azért az eléggé az ember a jelenbe tud becsúszni. Tehát, hogy ott arra figyel, amit csinál.
És nem ér rá félni közben.
Így van, nem ér rá félni közben, és a gondolatok szépen hát oda fókuszálódnak a jelenbe. Tehát nincsenek elkalandozó tényezők, hogy jaj, mi lesz a munkahelyemen, jaj, mi lesz a családban, jaj. Tehát, hogy az ember ott van a jelenben. És visszatérve ugye az én első találkozásomhoz, a jógával, hát én pont ezt tapasztaltam meg. Tehát, hogy tehát így 19 évesen jazzballetre tanítottam gyerekeket, tehát, hogy tényleg fantasztikus volt az is, és hát ugye alkottunk, és nagyon boldog voltak a gyerekek is. Aztán felnőtteknek meg aerobikot tartottam, aerobik edző voltam, ugye? Tehát akkoriban ez volt a menő. Tehát voltak tapasztalataim, úgymond a mozgásról, sportról, és az ehhez kapcsolódó jólétről. Igen ám, de amikor ugye, bementem jógázni, akkor először csak arra figyeltem, hogy hát ezt is meg tudom csinálni, ezt is meg tudom csinálni, ezt is meg tudom csinálni, ugye nyilván az előző foglalatosságaimból kifolyólag, és mégis a végére teljesen mást tapasztaltam, és ez fogott meg. Tehát azt tapasztaltam, hogy nem fáradtam el, sőt, tele vagyok energiával, és nagyon békés vagyok. Minden jól és rendben van. És akkor mondtam, hogy Úristen, mi ez? Erről én többet akarok tudni, és akkor értettem meg, hogy én tulajdonképpen ezt kerestem, és mindig is ezt akartam megosztani az emberekkel, tehát nekem ezt meg kell tanulnom. Tehát ez fogott meg. Tehát még egy ászanánál is ugye létrejön az összpontosítás, és amikor az elme nem kalandozik el, nem vándorol, nem kezd el aggodalmaskodni, vagy félni össze-vissza, hát akkor a jelenben vagyunk, és az, amikor az elme a jelenben van, akkor az a természete, hogy örömmel teli, akkor derűs. És hát tulajdonképpen a jógának minden eszköze, bármit, amit a jógában csinálunk, ez a célja, hogy uralni tudjuk az elménket. Tehát, hogy próbáljuk mindig a jelenben tartani, és derűsen, emelkedetten tartani, és hát minél többször csináljuk, gyakoroljuk ugye az egyes elemeit, hát ez egyre többször megtörténik, ez egyre hosszabban tart, és így tovább. Tehát, hogy most nagyon röviden... Hát ez a jóga útja, és hát ugye ezzel tudjuk kikoptatni ugye akár a negatív tulajdonságokat, mert hát hiszen, ha örömmel van tele az elmém, örömteli, hát akkor ott nincsenek aggodalmaskodó, vagy gonoszkodó, vagy bizalmatlan gondolatok. És akkor hát ezek az új benyomások, ezek a pozitív tapasztalások, hát ezek fognak szépen gyökeret verni a tudatalattinkban, és szépen kitöltik, vagy feltöltik ezeket a negatív barázdákat is, vagy ha már gyökerekről beszélünk, tehát azokat is, úgymond akkor fénnyel, pozitivitással töltik fel, és egyszerűen megszűnnek.
Említetted, hogy a mindenki azzal kezdi ezt az utat, amivel tudja gyakorlatilag, és ugye erre mondtad példának az ászanákat, ami az egyik eszköz. De akkor mi van még a jóga tarsójában ehhez?
Ez volt akkor mondjuk a jóga szempontjából a helyes testgyakorlás, aztán itt van a helyes légzés, tehát magával a légzéssel is tudunk ugye hatni az elménkre, sőt, bárki felidézheti azt, amikor haragos volt, vagy éppen aggodalmaskodott, hogy akkor milyen volt a légzése. Ezt az órákon is meg szoktam kérdezni, és nagyon jó, mert emlékeznek rá az emberek, és mondják, hogy hát igen, olyankor ugrándozik, kapkodó a légzés, és akkor mondom nekik, hogy bizony, és az a szerencsénk, mivel hogy az elme és a légzésünk az kényszer kapcsolatban van, ezért ez visszafele is működik. Tehát, hogyha elkezdek mondjuk mélyen lélegezni egy ilyen helyzetben, akkor az elmém megnyugszik. És akkor, aki meg rendszeresen gyakorolja a légzőgyakorlatokat, akkor annak az elméje folyamatos nyugodt állapotban van, tehát sokkal kevésbé nyitott egy stressz helyzetre például. Tehát akkor most beszéltünk a légzésről, aztán van a relaxáció, ami szintén lecsendesíti, de egyrészt megnyugtatja az egész fizikai testet, tehát ellazítja, vagy legalábbis próbát teszünk arra, hogy ellazítjuk a test minden sejtjét, és ugyanígy a relaxációval megint csak el tudjuk csendesíteni az elménket is. És hogyha az ember ezt mondjuk minden lefekvés előtt így alszik el, hát akkor sokkal pihentetőbb lesz az alvása, sokkal hamarabb fog regenerálódni, sokkal koncentráltabb lesz a hétköznapja. Hétköznapi életünkhöz tartozik a létfenntartásunkhoz a táplálkozás. És sajnos sokan nem tudjuk azt, hogy vannak ételek, amik kifejezetten a negatív gondolatoknak adnak erőt. Tehát például a megbántottságnak, az aggodalmaknak, a bizalmatlanságnak, haragnak, sóvárgásnak és hasonlóknak. Aztán vannak ételek, amik meg felkorbácsolják a vágyainkat, és akkor sajnos az elégedetlenséget erősítik. Tehát ez sajnos megint nem segít nekünk az, hogy nyugodtak legyünk, és elégedettek, és örömteliek. És van a harmadik csoport, amit a jóga tulajdonképpen a helyes táplálkozásnak tekint. Ezek az ételek kifejezetten pozitív gondolatoknak adnak erőt, ezek az ételek lecsendesítik az elmét, és az ételeknek ugye ez a finom részéből épül fel az elménk, de ugyanígy az ételek durva részéből pedig a fizikai testünk. És erre van az a szép mondás, hogy amit eszel, azzal leszel, tehát hogy így fog értelmet nyerni. Tehát sajnos, ami az elmét tompítja, depresszívvé tudja tenni, az a fizikai testben is állandósítja a betegséget. A második csoport, ami azt mondtuk, hogy a vágyakat felkorbácsolja, hát ez pedig idegrendszeri, izületi gyulladásokat tud okozni, és a harmadik, ami az elmét tisztán tartja, hát ez tudja igazából táplálni, és tisztítani is egyben a testünket. És akkor tudom, ez most így nagyon felkorbácsolja az emberek figyelmét, hogy akkor mik ezek az ételek, úgyhogy tényleg csak nagyon röviden most akkor csak a tisztákról beszélek, hogy legalább azt tudjunk a nagy számok törvényében minél inkább ez töltse ki a táplálkozásunk nagy részét. Tehát alapvetően ugye ez vegetáriánus táplálkozást jelent, tehát zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék, olajos magvak, hát mint az édesítőszerhez ide tartozik ugye a méz, de hát tudom, hogy a vegánok azt már nem esznek, tehát amit ők használnak, azok is igazából jók. Illetve a tej és a tejtermék, hát ez tudom, hogy megint nagyon furcsa manapság, de Hát nem a tejjel és a tejtermékekkel van gond, hanem hát megint ahogy hozzáállunk ugye ehhez a termeléshez. Ilyen csúnyán sajnos itt a mai világban. De alapvetően ezek tartoznak a tiszta ételek közé.
Visszakanyarodva itt a podcastnak a témájához is, akkor aki elég bátor és van hite, és belemegy ebbe a változásba, hogy a jóga útjára lép, akkor az tulajdonképpen bejár egy hatalmas önismereti utat, viszont hogyha ezen az úton marad, akkor gyakorlatilag egy ilyen teljesen elégedett életet tud élni.
Igen, nagyon szépen megfogalmaztad.
És te láttál már olyat, Szaraszvati, aki így, hogy mondjam, mindig boldog? Elérte ezt a célt?
Nem vagyok mindenki mellett ott.
Nem mindenki mellett, de te találkoztál olyan személlyel, akire azt mondod, hogy hát ezt a célt ő megvalósította. Tehát úgy tűnik, mint aki mindig boldog.
Hát erre példák ugye a mestereink, tehát hogy nyilván ők inspirálnak minket. Ugye Swami Sivananda egy 20. századi szent ember, hát azért is nevezük szentnek, mert ugye ezt mind tényleg megvalósította, és hát a tanítványai leírásai alapján azért bizonyosságot is szerezhettünk arról, hogy hát ő valóban minden pillanatban ebben az állapotban volt. És aztán az ő tanítványai közül is hát ilyen 33-at tartanak így számon, akik szintén. Tehát nyilván ez nem egy ilyen első kézből szerzett tapasztalat, hogy na most nem tudom leellenőrizni, hogy tényleg. De hát a kommunikációjukon, a szavaikon keresztül ez annyira érződik és átjön, hogy hát, hogy ez ebben nem lehet hitetlenkedni. És hát akikkel együtt élek, vagy akivel együtt élek így a nap 24 órájában, ugye az én magam vagyok. Hát azért nem mondanám azt, hogy minden pillanatban benne tudok lenni ebben az Isten vagy boldogság tudatosságban. De egy visszajelzést azért elmesélnék nektek. Hát egy jó pár évvel ezelőtt volt a 30. ugye érettségi osztálytalálkozónk, azóta meg volt a 35. is, de mindegy. De hogy a 30-on, hát ott így mondták a több, ugye mindenkinek kicsit el kell mesélni, hogy mi történt vele az elmúlt 5 évben. És akkor, hát amikor ugye nem került a sor, akkor azért ott mondták, hogy jaj, hát annyira jól nézel ki, olyan kiegyensúlyozott vagy, békés, boldog, meg stb., hát ezt hogy csinálod, meg minden. És akkor én meg csak ennyit válaszoltam, hogy vagyis hát, hogy olyan vidám, vidám vagy, ez volt a lényeg. És akkor én azt mondtam nekik, hogy de hát én mindig ilyen voltam. És akkor erre ugye mi 39-en jártunk egy osztályba, tehát mondjuk ennek az egyharmada biztos, hogy jelen volt, de még lehet, hogy többen is, és tehát én hatalmas kórusban zengték, hogy nem! Jó, tehát, hogy talán ez lehet egy olyan bizonyosság, hogy ezek szerint nem voltam mindig olyan, és akik ma ismernek, azok esetleg mindig azt látják, hogy fülig ér a szám, meg én magam is azt hittem, most már az elmém, ugye azt vélte felismerni, vagy arra tudott emlékezni, hogy mindig is ilyen volt, hát akkor tényleg van változás.
Akkor már ugye mozogtunk, lélegeztünk, táplálkoztunk, most ehhez képest még aki elmegy a te valamelyik jóga órádra, az még azt is fogja tapasztalni, ami elsőre egyébként akár meglepő is lehet, hogy az óra egy pontján te fölnyitsz egy könyvet, és akkor hát egy ilyen tanítást olvasol föl Sivananda mestertől, vagy hát főleg Sivananda mestertől, néha mástól is. Ez hogy kerül ide? Hogy kerül a csizma az asztalra? Jóga órán miért olvasol föl tanításokban részleteket?
Nagyon jó, hogy mondod, és jó észrevétel. Hát ez is a jóga része. Tehát, hogy ezt is ugye javasolják a bölcsek, akik bejárták ezt az utat, hogy napi rendszerességgel tanulmányozz. Mit jelent ez a tanulmány? Tehát, hogy a legjobb, hogyha olyan bölcsektől, szentektől olvasunk, akik már elérték ugye ezt a célt, mert az örök boldogságot, és hát így kerül a jóga órára. Így van, tehát akkor ez is ugye a részét képezi a jógának. Aztán ugye, hát maga ugye ez a pozitív hozzáállás, pozitív gondolkodás, ami azért már tulajdonképpen a jóga filozófiát jelöli, csak ilyen modern nyelven szoktunk róla beszélni, és akkor hát ugye ennek a hátterében van egyébként ugye ez a tanulmányozás, mert hogyha ezekkel az emelkedett, tiszta, inspiráló szövegekkel töltöd fel megint az elméded, akkor te magad is olyan leszel, tehát hogy jókedvű leszel tőle, akkor kezdesz hinni magadba, hogy igen, igen, érzem, tényleg itt van bennem, és én tényleg ez vagyok, és nem az, amit 5 perccel korábban gondoltam. Tehát, hogy ezért nagyon fontos a tanulmányozás. Igen?
Itt is igaz, amit az előbb mondtál, az a mondás, hogy amit eszel, azzá leszel. Tehát, hogy mit tesz bele az ember az elméjébe, az lesz benne. Ez ilyen egyszerű.
Igen.
Ezért is szoktam az összes adás végén, ha valaki odáig meghallgatja, akkor mindig az a elköszönés, hogy vigyázzatok magatokra, olvassatok sokat, és nézzetek minél kevesebb híradót. Hogy ne az legyen az ember fejébe folyamatosan, hogy úristen, ez se, az se, az is, ilyen tragédia, olyan borzalom, stb., mert ezekre nem is feltétlenül van az embernek ráhatása, viszont ha semmi másra nem gondol, akkor nem tud ezekre a dolgokra koncentrálni, mivel egyébként meg magán segíthetne, és ilyen alapon aztán másokon is a környezetén. Például azzal, hogy nem síkideg folyamatosan.
Így van. Hát itt jön, hogy meghallgatjuk, hogy mitől kell félnünk.
Igen. Igen, igen. Tulajdonképpen a híradó az, hogy elmondják neked, hogy mitől félj.
Igen, igen. És akkor így jön be a bátorság, ez teljesen önzetlen bátorság, hogy elengedem a híradó, ugye nem ragaszkodom a híradó hallgatásához. Na ez egy nagyon jó példánk volt. És akkor most akkor, de amíg a pozitív gondolkodás ugye körénél maradva, ugye mint a filozófiába egy picit így belemegyünk, tehát, hogy a jóga ad nekünk még olyan gyakorlati eszközöket, hogy használjuk ki a hangokban rejlő pozitív rezgéseket, vibrációkat, és ezek jönnek be akkor itt a mantrák. Ugye ezek olyan, tényleg olyan hangok, amik egyszerűen, hogyha az elménk zaklatott is volt, de ha elkezdjük ezeket ismételni magunkban, akkor ezeket a negatív rezgéseket szépen átalakítja, és felemeli pozitív rezgésekké. Ezt japának hívjuk, a mantra ismétlést. Ez csodálatos, mert ezt bármikor tudjuk végezni. Reggel kinyitom a szemem, és már föltehetem a kedvenc mantra lemezemet. Amikor mosakszom, ott is megyek a munkahelyemre. Tehát tulajdonképpen, amikor nem beszélek senkivel, akkor folyamatosan tudunk mantrázni. Tehát folyamatosan pozitív állapotban tudjuk tartani az elménket, és hát ugye a mantrával is akkor nem kalandozik az elménk, hanem próbáljuk ugye abban az egy állapotban, a jelenben tartani. Ugye ez is a jóga egyik eszköze. És akkor, hogyha ezeket így, hát mindenki ugye annyit épít be az életéből ebből, amit tud, és akkor mindezek pedig ugye támogatják azt, hogy tudjunk leülni egyenes háttal, és tudjunk meditálni. Tehát a meditáció az az egyetlen eszköz, ami az emberben végleges változást tud hozni. Tehát itt jön be az a személyiség átformáló eszköz, ami a véglegesen ki tudja törölni belőlünk a negativitást. Ezért ugye gyakoroljuk az összes többit, hogy ide el tudjunk jutni, de ahogy megbeszéltük, azért a többi is már segít minket a jelenben tartani. segít az örömben tartani.
Az rendben van, hogy elmegy az ember a jóga órára, ott tényleg a végén én is megtapasztaltam méterekkel a föld fölött rebeg, hogy mit tudsz tanácsolni az, hogy fenntartható legyen ez az állapot, tehát, hogy, mert ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy jó, hazamegyek a jogáról, nagyon jól vagyok, reggel elmegyek dolgozni, már a BKV-n a tömegben már rosszul vagyok, már mondjuk esetleg idegesen érek be a munkahelyemre, de például ez a mantrázás, ez egy nagyon jó, most én is ezt szoktam egyébként csinálni, de hogy mi az, ami még segít fenntartani ezt az állapotot, hogyha legközelebb megint mondjuk csak egy hét múlva jutok el a jóga órára.
Hát tessék otthon jogázni, bocsánat.
Értem, csak egy teljesen laikusnak mit tudnál tanácsolni, aki mondjuk most kezdés szeretné, de hajlamos visszaesni, vagy el tudják téríteni a hétköznapok.
Ez a kontraszt, ez megint csak azt mondom, hogy ez jó. Én is így kezdtem, tehát én se kezdtem el minden nap azonnal jógázni, bármennyire is lelkes voltam. Hát az ember érzi ezt a kontrasztot, és akkor hát ez húzza őt vissza, hogy na jó, most már megint el kell mennem. És nem elég a heti egy, hanem már többször kell mennem. És akkor jó, egy idő után rájön, hogy akkor tényleg ezt most már otthon is kell csinálni, és akkor ugye akkor szól az oktatónak, hogy nekem van 10 percem, akkor mit csináljak abban? Tehát, hogy tényleg azért ez a napi rendszeresség, hogy mit tudunk beépíteni a jogából, ugye ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az előbb beszéltünk ugye a mantrázásról, ezt beszéltük, hogy tényleg ezt reggeltől estig tudja az ember csinálni, tehát ez egy nagyon jó eszközünk. Ott van a légzés. Legalább a hasi légzést, vagy bocsánat, a teljes jóga légzést kéne olyan jól begyakorolni, hogy amikor ott van a feszült helyzet, akkor ne akkor kell gondolkozom, hogy hogy is van ez a teljes jóga légzés. Bár hogyha már csak erre gondolok, már az is kezd ugye kivonni ebből a feszültségből. Tehát, hogy akkor tudjak elkezdeni tényleg mélyeket lélegezni, hogy akkor az elmém tényleg egy kicsit lehűljön, csendesedjen, tudjak nyugodt maradni, és hogy ne úgy csípőből lövöldözünk egymásra másik embertársunkkal, ahogy korábban tettük, hanem emelkedjünk kicsit följebb. Ez is ugye a hétköznapokban tud segíteni. Hát a törekvés például az, hogy hát szeretnék egy erény kifejleszteni például. Mik ezek az erények? Ugye a szeretet, őszintesség, önzetlenség, szolgálat. Azt mondja Sivanda Mester, hogy egy ilyen erének a beépítéséhez 90 nap kell. Tehát ez nem olyan elérhetetlen dolog. Ez azt jelenti, hogy akkor tiszta forrásból megkeresem, hogy mondjuk mi a szeretet, vagy mi az őszintesség. És akkor ezt kiteszem mondjuk a hűtőre, tehát egy olyan helyre, ahol biztos mindig látom, és akkor szépen felkelek, akkor elolvasom a papírkámat, és akkor eldöntöm, hogy én ma az életemet ebből a szempontból fogom élni. És akkor persze először azt veszi észre az ember, hogy mennyit hibázik. És akkor nem korbácsoljuk magunkat, hogy úristen, milyen rossz ember vagyok, hát csak szépen jönnek elő, ugye az addigi begyomások, mert azok működtettek eddig minket, tehát ezeken jókat mosolygunk, hogy hát igen, na hát ez nagyon vicces, hát itt tartok. És akkor megpróbálom elkezdeni beépíteni azt, amivé szeretnék válni. És akkor egy idő után, hát ez nem egy-két nap, mondjuk az első hét után, kezd ez jobban menni. És akkor 90 nap alatt ez szépen ki tud teljesedni. És az a nagy örömhírem, hogyha egy ilyen jó tulajdonságot beépítünk, akkor legalább 20-at kikoptatunk.
A rosszak közül.
Igen, a rosszak közül, így van. Tehát azok meg automatikusan kikoptak. Úgyhogy hát ezt tudom még így a hétköznapokra ajánlani.
Ja, hát nyilván erről végtelen sokat lehetne beszélgetni, meg kell is. És nyilván egy adás, maga körülbelül egy órájával, ez erre kevés. Most ha valaki ezt szeretné megtapasztalni általad, akkor hol tud téged megtalálni?
Ami gyönyörűséges, ugye helyet kaptam a sorstól, ez a Budapesttől, a Szent Gellért téren, ugye a 11. kerületben a Duna partján, tehát a magyar Gangeszünk partján található. Harmadik emeleten is tényleg a kilátás a Dudára, tehát hogy tényleg az egész egy csoda. Ott található, és akkor ehhez ugye kapcsolódik egy weblap, ami szintén ugye nagyon gyorsan elkészült. Ennek az a neve, hogy yogasarasvatival.hu. Jó, tehát hogy itt lehet megnézni, hogy milyen típusú órák vannak, milyen programok vannak, és a telefonszámom, e-mail címem is szintén ott elérhető, tehát bárki bárhogyan nyugodtan kereshet.
Oké, köszönjük szépen a beszélgetést, köszönjük, hogy velünk voltál, és hát további boldog és derűs napokat kívánok, és sok tanítványt! Sziasztok!
Köszönjük szépen!
Sziasztok!
Sziasztok!
Ennyi fért mai műsorunkba. Reméljük érdekesnek és hasznosnak találtátok. Mielőtt azonban elbúcsúznék tőletek, szeretnék megosztani veletek egy örömhírt. Megjelent a Megváltás ára című kötet második egyben befejező része. A következő Spirokaszt adás ennek a könyvnek a bemutatójáról fog szólni. Hallgassátok meg, érdekes lesz az is. Szóval találkozzunk a következő adásban. Addig is vigyázzatok magatokra, olvassatok sokat, és nézzetek minél kevesebb híradót. A mai adásból azt is megtudhattátok ugyebár, hogy miért. Sziasztok!